Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők, rádióhallgatók! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 5. előadásán, itt a József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged első szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadások rövid összefoglalóját a Szegedi Egyetem című újságban, valamint a Webrádió honlapján olvashatják. Az előadások hanganyagát a Webrádió oldalán is meghallgathatják. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon tekinthetik meg. A sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu Szabad Egyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Dékány Imre akadémikus, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Kolloid Kémiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Dékány Imre Szegeden született 1946-ban. Tanulmányait a József Attila Tudományegyetemen végezte vegyész szakon. 1972-ben doktorált, majd 8 évvel később kandidátusi fokozatot szerzett. 1989 óta az MTA doktora, 2001 óta az MTA levelező tagja, 2007-ben az akadémia rendes tagjává választották. 1970-től folyamatosan a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai kar kolloid kémiai tanszékén dolgozik, és 17 év óta vezeti a tanszéket. Kutatásai során elsősorban szilárd gáz, szilárd folyadék határfelületek termodinamikájával foglalkozott, de érdeklődése az elmúlt 10 évben intenzíven a nanoszerkezetű anyagok kutatása felé fordult. Egyetemi főkollégiumokat tart a kolloid kémia, a határfelületi jelenségek és a makromolekulák tulajdonságai témakörökben. 2000 óta a Kémia Doktori Iskola vezetője, 2003 óta az Egyetem Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok rektor helyettese. Tudományos és iskolateremtő munkásságát Szilárd Leó professzori ösztöndíjjal és Szentgyörgyi Albert díjjal ismerték el. Több hazai és nemzetközi szinten bejegyzett szabadalommal rendelkezik. 5 nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, és 1 nemzetközi folyóirat kelet-európai szerkesztője. Külföldi kutatómunkáját elsősorban Németországban, illetve később az Egyesült Államokban végezte. Jelenleg a Löweni Katolikus Egyetemmel és a Brémai Fraunhofer Intézettel folytat tudományos együttműködést. Az innovációs tevékenysége hazai cégekkel is, így a Molertével és a General Electric Hungary Zrt-vel folyamatos, és ezekben a projektekben PhD hallgatókkal végzi az alkalmazott kutatási munkát. Publikációs tevékenységét több mint 300 dolgozat és 2250 független hivatkozás jellemzi. Felkérem Dékány Imre professzor urat, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen a bevezetőt is. Tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot, jó estét kívánok mindenkinek. Hölgyeim és uraim, amint látják, az előadás címe kicsit hosszúra sikerült, a kémia új eredményei a nanotechnológiában. Arról szeretnék néhány percig beszélni, hogy mit jelent ez az új tudományterület. Tudnélik, önök most már az elmúlt 2-3 évben sajtóban, különböző reklámfelületeken olvashatják ezt, hogy nanotudományok, nanoszerkezetek, nanoméretek. Valójában arról szól az előadásom, és remélem, hogy sikerül ezt közérthető formában is átadni önöknek, hogy mit jelent a nanovilágban a kémikus szerepe, egy laboratóriumban hogyan lehet nanoméretben manipulációkat végezni az anyaggal, és mint látni fogják, új típusú, új tulajdonsággal rendelkező anyagokat lehet nagyon egyszerűen, olcsón, gyorsan a lombikban fabrikálni. Ezekkel a méretekkel valójában a nanoskála azt jelenti, hogy a milliméter milliomod része nagyságrendben szabályozzuk az anyag méretét, előállítjuk, majd szinte tetszés szerint engedelmeskedve nekünk az anyag, beáll a megfelelő mérette, hogyha ismerjük a környezetet és az anyag tulajdonságait. A nano szó tulajdonképpen, mint nagyon sok tudományterületen tudják, itt is a görög eredetre vezethető vissza, a nanos parányokat, pici embereket, törpéket jelent a görög, az ógörög nyelvben, és innen került át a nanos skála, a nanoméret, és aki ezen a skálán járkál, az tulajdonképpen nanoszerkezetű anyagokat készít, illetve hogyha ebből technológiát, gyártást valósít meg, akkor tulajdonképpen eljutottunk oda, hogy a nanotechnológiában leszünk járatosak, itt tudjuk az anyagot előállítani, és azt, mint látni fogják, most már ipari alkalmazásra is bocsájtani. Ez azonban arról kell beszélni, hogy mit jelent az, hogy disperz rendszereket állítunk elő. A nanoszerkezetű anyagokat valahol egy szétoszlatási, diszpergálási folyamat során lehet előállítani. Ilyen disperz rendszerek nagyon jól ismertek a hétköznapokban, olajat például, ha diszpergálunk vízben, akkor tejet kapunk, fehér, tejszerű anyagot tudunk előállítani, bármilyen esetben, hogyha ügyesen olajat elkeverünk vízben, és ugye nem fölúszik, hanem szétoszlatott, diszpergált állapotban van, ilyen természetes anyag a tej. De fordítva is ezt meg lehet csinálni, több száz millió tonnát hoznak még föl a föld mélyéből, amikor kőolajat kapunk, amiért ugye komoly harcok folynak most már a világban, mert egyre kevesebb van belőle, ott egyébként víz van az olajban szétoszlatva, és a finomítóknak az elsődleges feladata, hogy meg kell szabadulni attól a kisebb vagy nagyobb víztartalomtól, és a többit pedig szépen elküldik a finomítóba Magyarországon 100 halombattán. Az a legnagyobb földolgozunk. Tehát tulajdonképpen eddig nem beszéltünk róla, de ezek a rendszerek a hétköznapjaiban ott vannak, erre iparágak vannak, csak nem annak nevezték, hanem másnak. Valójában a nanoméretű skálán tartalmaznak ezek a rendszerek részecskéket, jelen esetben olajt vagy vízcseppeket. De igaz ez a szilárd részecskékre is, mint látják, mert a festékipar tulajdonképpen ezekből él, a legkülönbözőbb, olcsóbb, drágább festékanyagok is nagyon finoman szétoszlatott részecskéket tartalmaznak, és végül, de nem utolsó sorban, nagyon fontos kérdéshez jutunk, a gázokban is lehet szétoszlatni szilárd részecskéket, ezek az aeroszolok, ezt magunk is csináljuk, különböző ugye dezodorok permetezése formájában, de a levegő szennyezése is sajnos az aeroszolos szennyezéstől van, és bizony a legnehezebb megszabadulni azoktól a részecskéktől, amelyek szennyezik a levegőt, amelyek nagyon pici nanoméretűek. Tehát tulajdonképpen majdnem azt mondom, hogy ismert dologról van szó, mégis valami miatt hát teljesen általánosan nanovilágról beszélnek, ez pedig egy nagyon régi disperz rendszer, szinte öröktől fogva létezik, részecskék vannak szétoszlatva vákumban, ez a világűr. A világűrben is tulajdonképpen diszpergált részecskék vannak, ezek a különböző bolygórendszerek, vagy csillagrendszerek, vagy a tejút, nem véletlen a tej, út elnevezés. Csak itt a skála az a fényév nagyságrendjében van, és a hatvány kitevő nagyon magas pozitív szám, és a legkülönbözőbb csillagképekről, hogyha képeket készítünk, épp olyan méreteloszlási függvényeket lehet csinálni, mint transzmissziós elektronmikroszkóppal a különböző parányi részecskékről. Hát itt van nem olyan régen Szeged mellett sűvített el a 80-as években Hallé Bob püstökösnek a fényképe. Látjuk, hogy nagyon sok apró részecske tőlünk különböző távolságban szétoszlatva van a világűrbe. Hát ugye az üstökösnek a csóvájában sűrűbben, mint máshol. Tehát teljesen egyetemes anyagi tulajdonságról van szó. Mondhatjuk azt, hogy a világegyetem is egy diszperz rendszer, csak a diszkontinuitások mérete az a fényév skálán változik. És hát nézzük meg, hogy ha most a hatvány kitevő előjelét megcseréljük, akkor ugye 10 a mínusz 9-es skálára jutunk. A másik dolog, hogy természetesen nem csak az elnevezést, illetően fontosak a görögök, hanem a British Museumban láthatjuk itt, hogy az időszámítás előtti 4. században már kelyheket készítettek az ókori nanotechnológusok, nyilván nem tudták, hogy ők ezt csinálták, De teljesen más annak a vázának a színe, amikor itt egy belülről egy megvilágítás van, mint pedig áteső fényben, az egyik esetben zöld, a másik esetben pedig vörös színű, mint sokkal később kiderült, azért, mert arany és ezüst nanorészecskék vannak ebben az anyagban, tehát szilárd anyagban szétoszlatva. A középkorban is értettek ehhez a mesterséghez, őket úgy nevezzük, hogy ők a középkori nanotechnológusok. Tudnik, a katedrálisok ablakaiban színes üvegek vannak, és hogyha ezeket megfigyelték, akkor ezeknek a színe bizony évszázadok alatt az égvilágon semmit nem változott, holott közismert dolog, hogy általában mindenféle színes festékanyag, hogyha kikerül a napra, és ki van téve az időjárás viszontagság, bizony előbb-utóbb elfakul. A katedrálisok ablakai több száz év óta nem fakulnak el, mindig ugyanazt a színt mutatják, és a vörös, a zöld, a kék különböző színeiben pompáznak, mert az üvegben finoman szétoszlatták azt az aranyszólt, amit Faraday, nagyon híres fizikus, de érdekes értett a nanotechnológiához, akkor mondom, nem így nevezték. Az általa készített aranyszólt, aki a British Museumban, Londonban jár és van ideje, Faraday munkásságával kapcsolatban van egy külön egység. A Faraday által készített aranyszól ott van több mint 150 éve, és az égvilágon semmi nem történt vele. Tehát Faraday nagyon precízen egy stabil, időben állandó aranyszólt, hát a laboratóriumot látjuk, hogy nem nagyon hasonlítható a mai laborhoz, de meg tudta csinálni azt, amit most nálunk a hallgatók harmad évben a laborba elkészítenek. Ezután egy amerikai szerző néhány évvel ezelőtt írt egy cikket, ez az idézet onnan van, hogy a középkor első nanotechnológusainak a munkáját, hogyha megvizsgálták, és az ablaküvegekből mintát vettek, hát bizony kiderült, hogy arany és ezüst nanorészecskék, nézzék meg milyen szabályzott méretben, tehát egyforma méretben, különböző mérethez különböző színek rendelhetők, erről majd részletesen beszélek, bizony ezeket előállították. Természetesen a tudományos megalapozás több, mint száz évvel késett. Wolfgang Ostwald és a hazai kolloidika megteremtője Buzág Aladár, itt egy találkozójuk van lefényképezve az 50-es években, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem egyik épülete előtt, bevezette a diszmerrendszer elméletet, ahol tulajdonképpen megalapozta a mai nanotechnológiát, csak nem így nevezték, mivel, és megírta az Elhanyagolt dimenziók világa című könyvét, amely 1916 és 44 között 14 kiadást ért meg, és definiált egy olyan mérettartományt, ahol, most már pontosan megmondjuk, nulla, attól egy picit nagyobb legyen, 1-től 50-ig, de inkább 100 nanométerig vannak a nanorészecskék, és az egész kolloid mérettartomány pedig 1 és 500 nanométer között. Mit jelent ez? Különböző méretű és alakú részecskéket, mondta Ostwald, majd később Buzák, szét kell oszlatni vagy levegőben, vagy folyadékban, vagy szilárd anyagban, és disperz rendszereket kapunk. Ennek következtében, miután a definíció megvolt, egy nagyon híres amerikai Nobel-díjas, Richard Feynman 59-ben tartott egy azóta nagyon sokszor idézett beszédet a California Institute of Technology Kaliforniában, ahol azt mondta, hogy a nagyon apró részecskékre talán 1 és 50, de inkább 1 és 100 nanométer tartományban figyeljünk. Ez a beszéd 59-ben hangzott el, és 20 év csend követte, és felhívta a figyelmet arra, hogy az anyagok ezen mérettartományban eltérnek a megszokott mikro- és makroszkópikus tulajdonságtól. Senki nem hitte el, arról van szó, hogy a vas, az acél, az arany, az ezüst tulajdonságai nanoméretben nem azonosak a ugyanilyen anyag tulajdonságaival, mint a tömbfázis tulajdonság. Tehát más a sűrűsége, mások az optikai tulajdonságai, más az elektromos tulajdonság, mágnes eszhetősége. Hát nyilván a tudomány nagy erőkkel, elsősorban a fizikusok figyelme erre irányult, hát ha már mindent végigkutattak a makroszkópos anyagokkal, nézzük meg, hogy a nanoméretű skálán melyek ezek az új tulajdonságok. Hát látjuk, hogy mivel más lesz a kristály szerkezet, más lesz a félvezető tulajdonsága, elektromos, mágneses tulajdonsága, nem csak, hogy más lesz, hanem szabályozható, tehát szinte kedvem szerint állítom be ezeket a tulajdonságot, amivel én új technológiákat akarok megvalósítani. Ráadásul később a biológia fejlődésével a biológusok is rájöttek, hogy hát tulajdonképpen ők is nanoméretű tartományban dolgoznak, gondoljanak a sejtek, a különböző mikrobák, a biológiai membránok mérete mind a nanométeres tartományban van, vagyis nyugodtan állíthatjuk, a közös nevező az egész területen a 10-9 méteres skála, amely 1 nanométer, tehát a milliméter milliómod része. Mérési adatokat fogok ezek után közölni, és azt szeretném előre bocsájtani, hogy méréseink jelentős része Szegeden elállított nanoszerkezetű anyagok vizsgálatakor született, és azok a műszerek, amelyekkel ezeket az eredményeket önöknek be fogom mutatni, is jelentős részük Szegeden van, a tanszékünkön, illetve az akadémiai kutatócsoportban. Hát nézzük meg először, hogy az anyag tulajdonságai hogyan szemrevételezhetők egyszerű optikai módszerrel, hogyha közönséges molekuláris rendszert vizsgálunk, tehát nincs részecske, nincs nanorészecske, még 1, 2, 3, 5 nanométer átmérővel sem, hanem egy homogén oldat, hát hogyha ezt átvilágítjuk, akkor egy fénycsíkot látunk. Itt van az a kis berendezés, ahova bevezettük a megfelelő fényt egy optikai szálon, itt még jobban látszik, átvilágítjuk, és ezt a fénycsíkot fényképeztük le. Hát a fény útja, hogyha egyszerű vizet vizsgálunk, hát bizony látszik, hogy itt nem sokat lehet látni, itt valamilyen nanoszerkezetű folyadék, majd mutatunk, bizony itt látszik egy csík. Tehát a fény útja láthatóvá válik. Ez nagyon régi dolog, mert Richard Zsigmondy, vagy Zsigmond Richard ezért kapta meg a 20-as években a kémiai Nobel-díjat, mert az ultramikroszkópot ő fedezte föl, ami a fénymikroszkóphoz képest a feloldás jelentősen megnövelte. Tulajdonképpen erről a jelenségről van szó, ha ezeket lefényképezzük, akkor már, hogyha a víz nem elég tiszta, jó lehet megszűrtük, de a szűrőn még a nanorészecskék áthaladnak, akkor felcsillannak a porszemek a desztillált vízben. Hát nézzük meg, hogyha egy nagyon híg festéket elhelyezünk ebben az oldatban, és ugyanígy diszpergált festéket, tehát ezek már nanorészecskék, ezek vándorolnak, tehát valójában itt vannak a nanorészecskék, amelyek mozgását is le tudtuk fényképezni. Ha meghígítjuk, nagyon szépen lehet látni ezt a vándorlást. Tehát végső soron nagyon egyszerű optikai módszerrel, a szórt fény lefényképezésével láthatóvá tehetjük. Itt van egy legújabb kutatási eredményünkhoz kapcsolódó fölvétel. Arany nanorészecskékkel foglalkozik az akadémiai kutatócsoportomból néhány munkatárs, és ez a 170 nanométeres, nagyjából egyforma, arany nanorészecskéket tartalmazó nanodisperzió, tehát ez egy fém arany, ilyen pici méretbe, végzi az ő hőmozgását, és ezt nagyon szépen le lehet fényképezni. Sebők Dániel fizikus doktoranduszom műve, ezúton is megköszönöm neki ezt a szép felvételt. Vagyis kiderül, hogy nagyon sok területen jelen van a nanofázis, a nanoméretes skála, mint mondottam, Feynman miatt először a fizikusok foglalkoztak vele, utána megkeresték a vegyészeket, mert valakiknek szintetizálni kellett szabályzott méretű anyagokat, ehhez a vegyészek úgy általában értenek, és említettem, a biológusok meg az orvosok fölzárkóztak, mert tudták, hogy ezen a skálán működik az élő szervezet, tehát ők is úgymond lementek a nanoméretes dimenziókba, de hát természetesen a környezettudomány nagyon érdeklődött az eredmények iránt, mert a levegőben lévő finom szennyezések, amelyekről most már kiderül, hogy vigyázni kell velük, mert toxikusak is lehetnek, érdemes rájuk figyelni, és hát természetesen földrajz és geológus barátaink is erre a területre figyeltek, mert bizony a földkérekben nagyon sok anyag eleve keletkezésénél fogva nanoméretű skálán létezik. Mindezeket összevetve látjuk, hogy a nanotudományok bizony az összes tudományterületre kiterjeszthetők, és én ebből most már csak egy szeletéről fogok beszélni. Hát a kolloid háromszög, amelyet tulajdonképpen meg tudtuk oldani, a különböző összetett nanorendszerek szintézisét, hát akik tanulják nálam ezt a tárgyat, és a tanszéken, a laboratóriumban, a munkatársaimmal dolgoznak, tudják, ez a három fő csoport van, mindjárt látni fogjuk, hogy hogy néznek ezek ki, és ezek kombinációjából szinte tetszőleges szerkezetű nanoszerkezetet, nanostruktúrákat tudunk fabrikálni, egyszerűen úgy, hogy a disperz rendszerek, amelyek ugye szét vannak oszlatva nanométeres skálán, mondjuk lehetnek gömb alakú részecskék, meg lehetnek lamellás részecskék. Ezek a természetben is megvannak, meg tudjuk őket lombikban is szintetizálni. A másik oldalon elővesszük a tenzideket, ezek közönséges mosószerek, szappanok, ők önrendeződő tulajdonságokkal bírnak, tehát úgynevezett micellákat képeznek, látjuk ilyen gömb alakú első közelítésbe, szépen összekapcsolódnak egymással, és egy harmadik csoport, a műanyagipar termékei, a polimerek vagy makromolekulák, hát millió tonna számra gyártják őket különböző iparágak, tehát abszolút hozzáférhető anyagok. A nanotechnológusnak nem kell más csinálni, csak ezek kombinációjával foglalkozni oly módon, hogy például ha a szférikus rendszereket a lamellással összekapcsoljuk, ezek önként mennek végbe, egy kompozitot tudunk előállítani, de a tenzid és a szférikus rendszerből szintén elő tudunk állítani egy újabb kompozitot, ezek már nanostruktúrák, és természetesen nem csak a gömböcskéket, hanem a lamellákat is be tudjuk helyezni az önrendeződő struktúrák közé. És hát várható, hogy a polimereket is azért rajzoltam ide, hogy azokat is úgymond be tudjuk építeni a lamellák közé. Hát ilyenek a nagy erősségű műanyagok, ilyenek a folyadékkristályok, és ilyenek a különböző katalizátorok, csak hogy néhány példát mondjam, hogy ezeket a struktúrákat már az ipar hogyan alkalmazza. Amiről többet szeretnék beszélni, az a kolloid arany és az ezüst, valamint a palládium, nemesfémek drágák, de nem véletlen, hogy a nanotechnológia felkapta őket, tudnélik, a felületük stabil, a levegő oxigénje, ugye mivel nemesfémek nem reagál velük, ezért nyugodtan lehet különböző manipulációkat velük végezni, ráadásul nagyon fontos, hogy a kolloid arany szövetbarát és az élő szervezetben nyugodtan be lehet vinni, ezért az orvos és biológiai tudományok szintén nagyon érdeklődnek iránta. Hasonló az vonatkozik az ezüstre, nem olyan mértékben, a palládium az pedig a különböző iparok, elsősorban a katalízis, a vegyipar számára fontos alapanyag, ahol szintén csak néhány nanométeres tartományban kell őket előállítani. Itt láthatnak egy kísérletet, amely most nem is kellett az egeret megnyomni, elindult, hogy hogyan lehet egy arany nanorészecske disperziót előállítani, látják a kolléganő. Itt először az arany prekurzort, egy arany klorid vegyületet beleönt egy ilyen kis főzőpohárba, szobahőmérsékleten megy, bekapcsolta a keverőt, és hozzáöntötte az aszkorbinsavat, és íme megvörösödött, mint egy vörös bor, úgy néz ki egy szép aranyszól, és évekig stabil. 2 perc alatt elő lehet állítani, ez tulajdonképpen a Faraday-féle kísérlet. Hát nyilván mi nem tudjuk olyan sokáig majd vizsgálni, az utókor eldönti, hogy a szóljaink azok mennyire stabilak. Íme a részecske méret eloszlási függvény, hát 12 nanométer az átlagos átmérő, látjuk, hogy 6-tól 24-ig minden van benne, itt az elektromikroszkópos képe, és nagyon fontos, hogy van neki egy optikai spektruma, ami azt jelenti, hogy a vörös hullám tartományában, illetve nem a vörös, hanem attól egy kicsit kisebb hullámhosszaknál elnyel. Ez úgynevezett rezonancia maximuma van, amely az arany különös tulajdonságait jelenti. Hát itt a kémiai reakciót láthatjuk. Mitől van az aranynak vörös színe? Hát az az oka, hogy találkozik a különböző energiájú fotonokkal, ezt úgy szoktuk ábrázolni, hogy ugye a fénynek 2 vektora van, az egyik az elektromos, a másik a mágneses, ezért mondjuk, hogy elektromágneses hullám, és mivel a mérete jóval kisebb, mint a fényé, ezért az elektromágneses sugárzás hatására rezgésbe jön, oszcillál. Tehát rezegni fognak ezek az arany nanorészecskék, ráadásul még attól is függen különböző frekvenciával rezegnek, hogy milyen az alakjuk meg a méretük. Tehát nagyon könnyen spektroszkópiás módszerrel mérhetők, amiatt, hogy plazmon rezonanciával rendelkeznek. Így például arany nanorudakat állítottunk elő, amelyek mutatják mind a két fajta rezgést, ugye 520 és 650 nanométernél, mert mind a két fajta rezgést egyidejűleg el lehet reprodukálni lehet egy ilyen rendszerben. Mint látni fogjuk később, ezeknek a jelentősége a biológiában említettem fontos, mert abszolút szövetbarát és környezetbarát anyagok. Különböző színű aranyszólókat lehet előállítani. Látjuk, hogy ezeknek a keletkezéséhez azért időre van szükség. Itt van egy kislet 35 perc és 22 óra között. Méregetni kell, és ahogy növekszik az intenzitás, egyre inkább befejeződik egy-egy arany és citrát redukálószer aránynál a reakció. Ellenben, ha változtatjuk ezek arányát, tessék nézni, különböző színű aranyszól tudok csinálni, tehát már egy fontos optikai tulajdonságot jelzünk, ha változik a méret, változik a szín, a kémiai összetétel ugyanaz, szín-arany. Tehát lehet mesterkedni a különböző színek gyártásánál, és ez volt az oka, hogy a középkori nanotechnológusok az üvegbe különböző színű színeket tudtak produkálni, tudni különböző méretű arany nanorészecskéket állítottak elő megfelelő technológiával, nyilván nem tudták, hogy nanotechnológiát csinálnak, viszont a katedrálisok ablakai azóta is gyönyörűen pompáznak. Lehet ötvözni az aranyat az ezüsttel, úgy, ahogy azt az ókorban már szintén jól tudták. Itt csupán az arany-ezüst arányt változtatjuk, nézzék meg, az tiszta ezüst sárga, a szín arany az bordó, éppen ebben a méretartományban. Ugyanolyan koncentrációnál keverjük az aranyat az ezüsttel, és szintén egy színskálát tudunk létrehozni, tehát az arany ezüst ötvözettel is be tudjuk állítani a színeket. Ezekkel a részecskékkel láthatóvá tudjuk tenni például a makromolekulákat, mert rákapcsolódnak a stabilizáló makromolekulák felületére, vagy felszínére, vagy az oldalláncokhoz, tulajdonképpen itt felületről nem lehet beszélni, csak látszólag. De látjuk azt a képről, hogy ez az átlag méret kereken 2 nanométer. Tehát ez tényleg már a mérettartomány alsó határa, tehát a molekuláris méreteknél vagyunk, nanorészecskékkel, például palládiummal egy makromolekula, egy polimert láthatóvá lehet tenni, egy elektronmikroszkópos képet láthatunk erről, és valóban igaz, hogy ezek láncmolekulák, itt láthatjuk ezeket a láncokat. Mire lehet őket használni? Hát a Brémai Intézettel, ahogy a bevezetőben is elhangzott, egy kooperációban dolgozunk, és intelligens nyomtatókhoz készítünk, hát nem aranyat, ez drága lenne, hanem ezüst diszperziót. Ez az általunk előállított ezüst diszperziót, mint aeroszolt, befújják egy ilyen fókuszáló rendszerbe, nagy nyomású gázzal, bepermetezik, itt látjuk, és a felületre, úgy, ahogy egy önök által használt számítógép nyomtatójának a printere, legkülönbözőbb mintát, amit megterveznek, néhány perc alatt kinyomtat, méghozzá azért, mert nagy nyomással egy kis, kb. 500 nanométer átmérőjű furaton keresztül átfújja ezt az aeroszolt, ami a mi nagyon finoman eloszlatott 200-300 nanométeres, inkább 200 nanométeres ezüst részecskénk, és ezáltal például kolloid ezüstből nyomtatni lehet különböző mintákat, egyik munkatársam éppen a máltai keresztet nyomtatta ki. Mint látjuk, ennek a kockának a mérete, ugye itt maximum, ez 1,3 mm, és ezen belül itt nagyon sok-sok nanorészecskéből, amelyeket azután összeolvasztott lézersugárral, egy vezetőt, egy ezüst vezetéket, de ugyanígy arany vagy réz vezetéket állíthatunk elő. Itt látjuk, hogy tulajdonképpen a vákum technológiával versenyez, mert olcsóbb lesz. Itt már a lépcsőket is ki tudja nyomtatni, tehát látjuk, hogy áramköröket lehet csinálni ezüstből különböző felületeken, sőt, az áruházakban használt rádiófrekvenciás érzékelőt meg lehet csinálni, ez a 2-3 mm átmérőben, tehát alig lehet észrevenni, hogy ott van az a bizonyos jelző. Ezelőtt 2 év ennek az ára 30 cent volt, most 3 euró cent darabja. Nem olyan régen voltam egy konferencián, rendkívül nagy az érdeklődés, mindenféle biztosító rendszerre rá lehet ragasztani, észre se veszik, hogy ott van egy ilyen nanoáramkör. De 3 dimenzióban is működik, nanocsavarokat nyomtatnak bele, szintén az ezüst diszperziónkból látjuk, itt van egy csavarmenet képét, elvágták egy elektronmikroszkópban egy speciális technikával, és sikerül ezzel a nyomtatóval formákat is nyomtatni. A másik terület önrendeződő, önszerveződő tulajdonságokkal bírnak a nanorészecskék, ami azt jelenti, hogy épp úgy rendezik magukat, mint a biológiai rendszerek, ezek szervetlen, vagy szerves, de élettelen rendszerek, úgynevezett Langmuir Project filmek, amikor egy filmet, nagyon vékony filmet, amely csak nanorészecskéket tartalmaz, összenyomjuk, majd látunk róluk fényképet, vagy pedig különböző erők hatására, elsősorban elektrostatikus erők hatására szintén rendezik magukat, tehát nekünk nincs feladatunk, a nanotechnológia egyik lényege, hogy a rendszer elvégzi azt a munkát, amit egyébként mi jelen pillanatban makroszkópos szinten gépekkel, berendezésekkel végzünk, tehát önszerveződő a rendszer, és tulajdonképpen hát a természet ezt rég tudta, tehát annak a másolatáról van szó ismét, mert ilyen ultravékony rétegektől nagyon szép színesek a kagylók és a gyöngyök, mert nézzék meg, itt vannak a vékony rétegek, elektronmikroszkóppal megnézték a kagyló szerkezetét, hát gyönyörű lamellák, néhány nanométeres lamellák, rendezett szerkezete van, hát mi is ilyen rendezett struktúrákat tudunk előállítani, majd látni fogják. A másik egy nagyon szép ékszer, az opál, az tulajdonképpen szilárd fázisban szétoszlatott szilárd nanorészecskék rendezett struktúrájától különböző színeket ad, hát néhány opál képet összegyűjtöttünk, például ez egy mexikói opál, az előző egy ausztráliai opál volt, de mint az elmúlt 1-2 évben több cikket lehet olvasni, különböző újságokban, legutóbb a National Geographic-ban jelent meg, a lepkék, bizonyos lepkefajoknak a szárnyának a szép kék színe is szintén a nanoszerkezetű struktúrából adódik, mert különböző szögekből figyelik meg a lepke szárnyát, hát vagy kék, vagy világos kék, vagy esetleg zöldes, tehát még szögfüggés, tehát a megfigyelési iránytól is függ a szín, ami gyönyörűen káprázatosan szép. És hát az elektromikroszkópos képből látszik, hogy itt bizony rendezett struktúrák, itt a szárnynak a szerkezete van, amelyek a fényt megfelelő módon elhajlítják, és ezért látjuk ezeket a színeket, itt ismét egy szép opált sikerült bemutatni, és az nanoszerkezete egy ilyen rendszernek általunk is szintetizált, szilika nanorészecskék egy bizonyos tenziddel való módosításával rendezhetők, gyönyörű struktúrákkal. Nézzék meg, egyformák, nagyon lényeges, hogy egyforma legyen, úgynevezett hexagonális, tömör struktúrákból, hogyha néhány réteget egymásra teszünk, akkor tulajdonképpen mesterséges opált tudunk készíteni, ez is egy nagyon szép szerkezet. De meg tudunk tölteni nanorészecskékkel különböző tenzideket, tehát egy újabb kombinációs lehetőség. A töltés úgy történik, hogy veszünk egy makromolekulát, azt, ha feloldjuk, önrendeződő, és megtöltjük a prekurzorral, majd utána egyszerűen kiöntjük egy filmre, és utána a szerves anyagot egy oxidáció eltávolítjuk, itt lesznek a nanopöttyök, amelyek szabályzott struktúrát mutatnak, egy atomerőmikroszkópos képről láthatják, hogy közel hexagonális, de legalábbis bizonyos vonalak mentén rendeződnek, mert a szénláncok méretével tudjuk a távolságot szabályozni, tehát ismét a kémia szükséges ahhoz, hogy rendezett, tervezett felületi struktúrákat tudjunk előállítani. Íme az atomerőmikroszkópos kép, látjuk, hogy valóban itt nagyon szabályos szerkezetekről van szó. Hát itt különböző anyagokat láthatunk, amelynek a kémiáról nyilván most nem kell beszélni, de munkatársaimnak a fölvétele az összes, doktoranduszaim ezen a témákon dolgoznak és publikálnak nemzetközi folyóiratokban. Nézzük meg a lamellákat, amelyek anizometrikusak. Ezek természetes anyagok, 1 nanométer vastag, agyagásmány lamella, szilikátok, önrendeződő tulajdonságukkal bírnak, ráadásul még mágnesezhetjük őket, és még elektromosan vezetővé vagy félvezetővé tehetjük őket, ha ez a lamellás anyag éppen mondjuk a grafit vagy a grafitoxidnak valamilyen változata. Íme itt van például egy grafit, amelyet mágneses nanorészecskékkel mágnesezhetővé tettük. Itt van az átlagos részecske átmérő, mindössze 6,5 nanométer kis szórással. Itt vannak a nanopöttyök rajta, nem tudom mennyire látszik, itt jobban látszik, igen. És ez a kevés nanopötty, mágneses nanorészecske elegendő ahhoz, hogy az anyagot mágneses térben oda irányítjuk, ahova kell, kormányozni, szabályozni tudjuk, sőt, diszperziókat tudunk bele készíteni. És hogyha még ráadásul azt is elérjük, itt egy agyagásvány lamellán szintén, tehát ez nem grafit, hanem egy szilikát anyag, nagyobb sűrűséggel fel tudtuk vinni, ráadásul az elektromos vezetőképességét is szabályozni tudjuk, tehát egyidejűleg mágneses és elektromos tulajdonságú anyagot készítettünk, eredetileg tulajdonképpen egy teljesen közömbös anyagból, vasoxidból és grafitból, vagy vasoxidból és szilikátból. Tehát látjuk azt, hogy tervezett technológiákkal nagyon szép struktúrákat tudunk építeni. A következő, hát hogyha lamellákat az ember megvizsgál, akkor miért nem vizsgálna csöveket? Ez is egy természetes anyag, szepiolit, Spanyolországból származik, ott nagy mennyiségben bányásszák. Ezek tulajdonképpen szilikát nanocsövek, és ezekre fotokatalizátor, titándioxid nanopöttyöket raktunk rá, hát 500 fokon kell kezelni, és akkor keletkezik a nanopötty. Látjuk, hogy nagyon szép felvételeket lehet készíteni, nagy sűrűséggel a nanocsövön, a mág szemek tulajdonképpen, a titándioxid nanorészecskék, íme nagyon szép példája a nanostruktúrált anyagoknak. Nos, ezek a részecskék a felületen azonban reakcióképesek, ezért reaktív nanorészecskéknek is nevezzük őket, és napfény hatására például öntisztuló felületeket állítunk elő, egy egyszerű szintézissel, tulajdonképpen cinkoxidot, magát a szintézist is fénnyel végezzük, látjuk, itt bevilágítjuk egy lámpával, és keletkezik a cinkoxid, ezt fölvisszük különböző felületekre, látjuk, hogy néhány rétegről nagyon szép scanning elektromikroszkópos kép készül, amely alkalmas arra, hogy napfény hatására rajta lévő szennyező anyagokat eltünteti, tehát öntisztuló, itt vannak a finom struktúrák, vagy különböző színben világít, lilában vagy világos kékben, attól függ, hogy éppen milyen állapotban van, itt a két elektromikroszkópos kép mutatja, hogy attól függ, hogy milyen a mérete, más a színe, tehát itt is szinte kedvünk szerint játszunk az anyaggal, és ha ultravékony filmeket készítünk, akkor tessék megnézni, eredetileg befestettük, azt hiszem, metilénkékkel, igen, ezt az üveglemezt, és besugároztuk itt közönséges egy ilyen fényforrásra, a solar boxnak neveztük, ami a napfény spektrumát utánozza tulajdonképpen, és látjuk, hogy 240 perc alatt, ugye ez volt a próba, betakarva, a másik oldalon teljesen kivilágosodott, tehát eltűnt a festék. Tehát, hogyha süti a nap, akkor megtisztul, íme egy egyszerű kísérlet, de hát különböző színű festékekre ezeket nagyon szépen bemutattuk. Azon kívül gőzöket is elbontottunk, itt látunk egy fotoreaktort, a benne lévő fényforrás ez a lámpa, a Lightech budapesti cégnek a termékét, de behelyezzük, és megfelelően világítva, meg tudjuk a levegőt tisztítani. Nos, erre azután fölfigyelt a német partnerünk, a Brémai Kutatóintézet, akivel együtt dolgozunk, és 2006-ban már publikáltak egy cikket, hogy természetesen általában először a hadászatban próbálják ki ezeket az öntisztuló felületeket, tudni, vigyázni kell, hogy nehogy szennyezés vagy káros anyag érje a drága berendezéseket, például a helikoptert vagy a repülőgépet, vagy például a hajót, és hogyha ilyen rétegekkel borítják be a különböző védelmi eszközöket, akkor azok biztonságosak és nyugodtan használhatók a katonák számára. Hát, hogy ezeknek a filmeknek a vastagságát hogyan lehet megmérni, ehhez megint rafinált fizikai módszerek kellenek, reflexiót mérünk egy egyszerű készülékkel, magunk építettük, és fölvesszük a reflexió spektrumot. Hát nagyon látványosak ezek a kísérletek, a fényen egyébként jó játszani, és látjuk, hogy különböző szögek alatt, ahogy itt csak lefényképeztük, itt már meg is mértük, 50 foknál lila, 40 foknál rózsaszín, 30 foknál barna és 20 foknál meg fehér például, attól függ, hogy milyen vastag réteget állítottunk elő, és ezt például szenzornak szeretnénk majd használni, annak megfelelően látjuk az idő függvényében különböző sebességgel halad, hogyha megköt valamit a felületén, és ennek következtében egy adott hullámhosszon meg lehet nézni, hogy a káros anyagból mennyit kötött meg. De lehet ultravékony filmeket csinálni egyszerű bemerítéses eljárással a cinkoxidra, cinkoxidot, mint nanorészecskét, különböző oldatokba mártjuk be, majd ismét elővesszük a fényt, látják, ott megjelent az UV-sugárzás, és a monomerekből polimer keletkezett, tehát egy nanofilmet stabilizálni tudunk polimerrel, íme a kombinációs lehetőség, és ezt 10-szer, 20-szor, 30-szor megismételjük, és megvan az öntisztuló felület. Szenzorokat lehet készíteni nanorészecskékből, ismét elővettük a kolloid aranyat, például, hogyha szerves oldószergőzöket exponálunk egy ilyen miniatűr elektródára, ahol még kisebb arany nanorészecskék vannak, akkor látjuk, hogyha bemegy közéjük a gőz, a szerves anyag gőz, ami mondjuk egy környezetre káros anyag, ezek messzebb kerülnek egymástól, és ez egy elektromos jelet ad. Biotechnológiában, nanotechnológiában arra használjuk, hogy megváltozik a színe, ha különböző elektrolit hatására agregáltatjuk, de hogyha fehérjéket vagy peptideket rakunk hozzá, itt van például egy cisztein, akkor a biológiai rendszerekben is változás detektálható. Itt tessék megnézni, itt látszik az, hogyha valamilyen ezüst nanorészecskéhez egy aminósavat, ciszteint adunk hozzá, bizony pillanatok alatt megváltozik a színe, mert ebből az állapotból az arany ebbe az agregált állapotba kerül, és ez egy nagyon jelentős hullámhossz eltolódás, amit nagyon könnyű mérni. Hogy ez valóban így van, ezt lefényképeztük elektromikroszkóppal is, tehát ezeket természetesen mikroszkóppal detektálni lehet. Ezek után, hogy gömbarakú aranyrészecskéket készítettünk, az egyik kolléganőm azt mondta, hogy csináljunk aranyrudakat. Mondtam, hogy ez nagyon jó dolog, különösen akkor, hogyha a hatvány kitevő az nem 10 a mínusz 9, hanem mondjuk pozitív előjelű. De hát nem tartunk még itt, ezt a varázslatot nem tudjuk megoldani, de azt, hogy az aranygömbökből még további arany hozzáadására aranyrudakat készítettünk, azt igen, íme az aranyrudakat le tudtuk fényképezni atomerő mikroszkóppal, és még azt is meg tudjuk mondani, hogy különböző időpontban milyen sebességgel növekednek. Itt van 40 perc várakozás után, itt vannak az aranyrudacskák 20-30 nanométer hosszúságban és 5-6 nanométer vastagságban. Lehet belőlük természetesen más kompozitokat is készíteni, ilyenek a gyógyszeriparban a gyógyszer nanokompozitok. Nem olyan régen szabadalmat, egy éve szabadalmat nyújtottunk be. Tudnélik, kapszulákat lehet készíteni, mondjuk ez az egész átmérő maximum 100 nanométer. Láthatjuk, hogy ez a humán szérum albumin, tehát emberi szérum albumin átmérője 20-50 nanométer, és utána makromolekulákkal megvédtük ezt a belső magot. Itt van, hogy milyen vegyülettel, vagy kitozánnal, ez egy természetes biopolimer, és a hatóanyagot, ha bevisszük ide a mag belsejébe, akkor nanokapszulázzuk. Ez egy stabil rendszer, amit nyugodtan injekcióban, tehát a vérben beadhatjuk úgy, hogy nem okoz semmiféle problémát, legalábbis az állatkísérletek szerint. Hogy valóban ilyen szendvics szerkezetű anyagot készítettünk, íme itt van az elektromikroszkópos kép, nézzék meg, itt van a mag, tehát a HSA, és itt van körülött a stabilizáló réteg, még azt is sikerült lefényképezni. Végül, és nem utolsó sorban, a gyógyászatban rendkívül fontos jelentősége lehet most már a rák ellenes szerek kifejlesztésénél a gyógyászatban, a liposzómáknak, amelyeknek a belsejét lehet megtölteni rendkívül erős hatású, a szervezetet nagyon terhelő rákellenes szerekkel, ilyen például a doxin, De a liposzómába bezárjuk, aminek az átmérője 100-110 nanométer, nem kisebb, nem nagyobb, nagyon pontosan meg lehet mérni, meg tudjuk mérni, és itt van benne a hatóanyag, de nézzék meg, ide van horgonyozva különböző kis láncok, amelyek arra vannak kiélezve, hogy megtalálják a rákos sejteket. Tehát célzott hatóanyag leadást tudunk megvalósítani egy ilyen liposzómás rendszerrel, vagyis célba tudjuk juttatni a hatóanyagot, ami azt jelenti, hogy a mostani terheléshez képest akár ezred része anyagra van szükség, ami azt jelenti, hogy jóval kevesebbe kerül, és ami még fontosabb, hogy nem terheli az egész szervezetet, hanem csak ott, ahova célba juttatjuk, ahol a betegsejtek vannak, mert ez a liposzóma megkeresi ezeket a sejteket. Végül pedig az arany nanorészecskékre visszatérve már vetíteni nem tudtam, mert az anyagot a múlt héten leadtam a szervezőknek. Március 8-án jelent meg a Web of Science-en egy vezető amerikai folyóiratban egy cikk, miszerint a liposzómákat is ki lehet váltani a rák kezelésére és gyógyítására arany rúd nanorészecskékkel, amelyekről, mint látták, rezgésbe hozhatók, és egy úgynevezett fototermikus hatás következtében először is ahova kötődnek, specifikusan, épp úgy, mint itt a liposzómák esetében láthatjuk, megmutatják, hogy hol vannak a rákos sejtek, de mivel oda kötődnek és rezgésbe jönnek, ráadásul az előkísérletek szerint még el is pusztítják őket. Tehát látjuk azt, hogy egészen a felülettisztítástól a szenzorikáig, és a gyógyászatban, a biológiában, a biotechnológiában, az orvostudományban mindenhol jelen van a nanoszerkezetű anyagok alkalmazása. Természetesen ehhez még nagyon sok alapkutatás kell, és hát az említett használati lehetőségekből higgyék el, egy nagyon-nagyon kis töredékét mondtam el, és egy csapatmunka eredménye ez a munka, a tanszék kutatócsoport munkatársai. Természetesen ezt a munkát támogatni kellett az OTK-nak, az akadémiának és különböző programoknak és cégeknek, a Honvédelmi Minisztériumnak nyilván az öntisztuló felületek témában, és a két külföldi cég, amelyekről már említést tettem, és végül megköszönöm a figyelmüket.
Köszönjük professzor úr előadását, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy a professzor úr beszélt ezekről a nanotintákról, hogy ezek az iparban milyen módon lehet alkalmazni, milyen lehetőségeket lehet ezekkel kiaknázni.
Ugye a nyomtatót azt bemutattam, 3-4 cég már gyárt ilyen nanotintás nyomtató berendezéseket, kisebb-nagyobb készülékek vannak. A legfontosabb, én úgy gondolom, hogyha teljesen elterjednek, hogy a nagy vákum technikát ki tudják váltani, mi tudjuk, hogy nem olcsó. Tehát gyakorlatilag szobakörülmények között, természetesen a por azért nem jó, ott van, tehát azért tiszta szobában, de normál atmoszféra nyomáson, vizes vagy vizes alkoholos közegben szinte tetszőleges mintákat, tehát akár egy nyomtatott szöveget, bármilyen rajzot, bármilyen cizellált címert néhány perc alatt ki lehet nyomtatni, utána beteszik egy kályhába, néhány száz fokon a nanorészecske olvadáspontja kicsit alacsonyabb, mint a fémé, és egy fém mintát ki lehet rajzolni, aranyból, ezüstből, részből, stb. Tehát nagyon sok fémből. Nagyon nagy az érdeklődés Nyugat-Európába ezek iránt, szerintem egy-két év múlva általános technológia lesz.
Az öntisztoló felületek ipari alkalmazására miért nem kerülhetett eddig sor, holott a jelenség már több mint 20 éve ismert?
Köszönöm a kérdést. Hát igen, a japánok már 75-ben felfedezték azt, hogy a titán-dioxidot, hogyha bevilágítják fénnyel, ultraibolya sugárzással különösen, de a napfény is, a vizet elbontják. A japánok óriási erőkkel kutatják azóta is, még sincs se vízbontó készülék, mert akkor tulajdonképpen csak be kell világítani a vizet, titán-dioxid elítőbb, és kibuborékol a hidrogén. Ugye ez egy álom, mert hát ennél olcsóbb dolog nem lenne. Rendkívül össze a kvantum hasznosítási tényező, tehát nagyon kevés foton hasznosul és produkál hidrogén. Igen ám, de öntisztuló felületként még használható is működik, ugyanez a titán-dioxid. Azért nem terjedt el, mert önmagában tisztán, nagyon szépen működnek ezek a filmek. De a gyakorlatban festékbe, különböző kötőanyagokba kell bevinni, és a felhordás, a borítási vagy a fedési technika még nincs kidolgozva, hát ennek úgy látszik, hogy idő kell, tudnék a kötőanyagok, amelyek segítik azt, hogy a felületen egy stabil réteg legyen, sajnos az öntisztuló hatás ellen dolgoznak. Úgyhogy csinálni kell olyan kötőanyagot, ami ezt eliminálja. Abban a pillanatban ezt közönséges esettel fel lehet hordani, és egy-két óra alatt megtisztul a felület, ha süti a nap. Szerintem ezt is meg fogjuk oldani nem sokára.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében 2 hét múlva professzor dr. Benedek György, az STE általános orvostudományi kar dékánja, a kar élettani intézetének tanszékvezető egyetemi tanára tartja meg, mivel töltjük életünk egyharmadát, alvás és álom című előadását. Szeretettel várjuk Önöket 2 hét múlva, viszontlátásra!